90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 14. Leó pápa november 27-én csütörtökön indult első apostoli útjára, amely Törökországba és Libanonba vezet. A Szentatyát hivatalos tiszteletadással fogadták a főváros repülőterén, miután Törökország apostoli nunciusa és a külügyminisztérium protokoll főigazgatója üdvözölte Leó pápát. Ankarába érkezése után a Szentatya első útja a Kemal Atatürk mauzóleumhoz vezetett. A mauzóleum nagy jelentőséggel bír a nép számára, mivel a modern Törökország alapítója, Mustafa Kemal Atatürk a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. A mauzóleumnál hivatalos delegáció fogadta 14. Leó pápát, többek között a kormányzó helyettes és a mauzóleum parancsnoka. A pápa koszorút helyezett el Kemal pasa sírjánál, a mauzóleum vendégkönyvébe pedig a következő üzenetet írta. Hálát adok Istennek, hogy meglátogathattam Törökországot, és a béke és a jólét bőségét kívánom az országnak és népének. Délután 14. Leó az elnöki palotában találkozott Recep Tayyip Erdoğan államfővel, majd beszédet mondott a török hatóságok, a civil társadalom képviselői és a diplomáciai testület tagjai előtt. A pápa pénteken Törökország legnagyobb városában, Isztambulban tartózkodik. Továbbra is óriási az érdeklődés az Otthonstart program iránt. Az elbírált hitelek száma 8500, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Hozzátette, 10 lakásvásárlásból 4 a program keretében valósul meg. Gulyás Gergely közölte, reményeik szerint a jövő évtől a közszolgálati dolgozóknak biztosított 1 millió forintos otthontámogatás további lendületet ad a programnak. Fontos módosításként beszélt arról, hogy január 1-től az Otthonstart keretében külterületi ingatlanokat is meg lehet vásárolni, ami a várakozások szerint több tízezerrel fogja növelni a lakáskínálatot. A miniszter azt mondta, jó hír, hogy az elmúlt hónapokban és években folyamatos ingatlanár emelkedés üteme az elmúlt hónapokban a felére csökkent, vagyis a program nem felgyorsította az áremelkedést, hanem mérsékelte annak ütemét. A szerbek számíthatnak a magyarok segítségére ezekben a bonyolult időkben, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Szabadkán a szerb elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. A magyar kormányfő megköszönte és megtiszteltetésnek nevezte, hogy a szerb elnökkel közösen kapta meg a Pásztor István díjat. Megköszönte azt a támogatást is, amelyet Szerbiától és Alekszandar Vučić elnöktől kapott Magyarország, és megerősítette. Viszonzásképpen a szerbek is mindig számíthatnak a magyarok segítségére ezekben a bonyolult időkben. A Tisza brutális megszorító csomagot készített elő. A Tisza adó minden bérből és fizetésből élő embert érint. 33%-ot venne el a fizetésből, mondta Palóce André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Azt mondta, a Tisza arra készül, hogy eltörli a jelenleg egy kulcsos 15%-os személyi jövedelemadót, és helyette magasabb adókulcsú, többsávos adórendszert akar bevezetni. A fizetésekre 22% és 33% adót vet neki. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle, mondta Palóc André. Politikai hangulatkeltés zajlik, a főpolgármester politikai akciója okafogyott, írta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. Tegnap a kormány döntött, és a Kormányinfón is elmondtam, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését. Az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket, közölte a miniszter. minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen, és a közszolgáltatások működjenek. Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni, értékelt Gulyás Gergely. Végül az időjárásról. Pénteken az ország délkeleti felén jellemzően erősen felhős vagy borult, míg az északnyugati felén többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Késő délutántól estétől a felhőtakaró határozottabban elkezd terjeszkedni, így egyre nagyobb területen növekedhet meg a felhőzet. A déli-délkeleti ország részben néhol kisebb eső előfordulhat, máshogy csapadék nem valószínű. Eleinte még a Tiszántúlon az északi szelet kísérhetik élénk erős lökések, majd a déli órákra ott is mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you.
Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Bizonyára a kedves rádióhallgatók értesültek róla, hogy Áder János volt köztársasági elnök, a Regőci Alapítvány alapítója, és felesége, Herceg Anita asszony, a Regőci Alapítvány kuratóriumi elnöke, október 5-én Regőci István atya születésének 110. évfordulója alkalmából szülőfalujában, Látrányban, a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia templomban tartott Szent Mihály és azt követő koszorúzáson is részt vett. A megemlékezés keretében Herceg Anita asszony beszélt az alapítvány tevékenységéről, névválasztásáról. Köszönöm, hogy interjút készíthetek Anita asszonnyal a látrányi esemény kapcsán. Talán kezdjük a beszélgetésünket mi is a névválasztással, hogy miért is éppen Regőci István atyáról nevezték el a koronavírus árváit támogató alapítványt.
Amikor létrehoztuk az alapítványt, mindenképpen olyan nevet szerettünk volna választani, ami egyértelműen megkülönbözteti az alapítványunkat más ilyen tevékenységet végző alapítványoktól, szervezetektől, és elég hamar egyértelművé vált, hogy Regőci István nevét szeretnénk felvenni. Egyértelműen azért, hiszen Regőci atya egész életében az árvák segítője volt. Természetesen a 20. század keretében a háborúk után ő utcán csellengő árva háborús időszakban szüleiket elvesztett gyermekekről gondoskodott, fedelet kellett szereznie, létrehoznia a fejük fölé, és hát ellátni őket. Ebből a szempontból nyilván a mi tevékenységünk más, hiszen nekünk zömmel félárvákat, vagy sok esetben teljesen árvákat kell támogatnunk, de ők családban élnek, vagy a nagyszülők, vagy rokonok látják el őket, tehát nem hajléktalan gyermekekről van szó. De annyiból hasonlít a munkánk Regőci atya tevékenységéhez, hogy mi is, amikor létrehoztuk az alapítványt, még nem tudtuk, mennyi gyerekről kell gondoskodnunk, és mennyi pénzt sikerül összehoznunk, és úgy, ahogy az atya is írja az Isten Vándora című könyvében, rábízta magát a Jóisten segítségére is, a jó szándékú emberek jó indulatára is abban bízott, hogy majd csak megoldódik ez a feladat. Kicsit mi is így álltunk hozzá, hiszen amikor létrehoztuk az alapítványt 21 tavaszán, még csak pár száz csak, idézőjelben vett csak pár száz ilyen koronavírus miatt elárvult gyermekről tudtunk, és másfél évvel később már ez a szám meghaladta az 1600-at is.
Jól emlékszem, amikor a sajtótájékoztatót tartotta Anita asszony és férje a köztársasági elnöki hivatalban 2021-ben, akkor még maszkban vettünk ott részt a sajtótájékoztatón, és úgy tűnik, mintha elfelejtenénk a koronavírus tragédiáit. Önök nagyon nagy vállalást tettek azzal, hogy amíg a gyerekek, akik árván vagy félárván maradtak, önállóan nem tudják ellátni magukat, addig gondoskodnak róluk. Beszéljünk kicsit a támogatottak létszámáról és a támogatás módjáról is.
Az alapítvány létrehozásakor hosszú távú és személyre szabott segítséget ígértünk. Ez azt jelenti, hogy minden hozzánk forduló COVID-árvát 18 éves koráig mindenképpen támogatunk, és ezt követően addig, amíg nappali tagozatos tanulmányokat folytat. A személyre szabott támogatás meg azt jelenti, hogy különböző mértékű. Tehát nyilvánvalóan a rászorultságtól függő ez a támogatás, ami függ a testvérek számától, a körülményektől. Lehet ez havi vagy negyedévi rendszeres támogatás, vagy nagy problémát jelentő rendkívüli esetekben további segítséget, további pénzt tudunk folyosítani a családok számára. Valóban bizonyos fokig természetes az, hogy ma már szeretnénk elfelejtkezni a COVID-ról. Ha itt is van a COVID körülöttünk, már halálos áldozatokat szerencsére nem ragad el közülünk, de a COVID-árvák még sokáig itt lesznek velünk, és sokáig a támogatásunkra szorulnak. Még 2022-ben is 3 olyan kisbaba született, aki amikor világra jött, már az édesapja a COVID miatt nem élt. Ők 3 évesek még csak, tehát nagyon sokáig, akár 20 évig még segítségre szorulnak, úgyhogy sokat teszünk azért, hogy próbáljuk az embereket emlékeztetni arra, hogy ezek az árvák még itt vannak közöttünk, és igenis gondoljunk rájuk, és keressük a támogatókat, akár az adó 1% felajánlásával, akár a 13650-es adományvonal keretében, de folyamatosan gyűjtjük a támogatást, amit nekik folyosítunk.
Az imént említette Anita asszony Legőc István atya könyvét. Önök látrányban Legőci atya születésének 110. évfordulóján vettek részt, visszatértek a gyökerekhez. Mit jelentenek ezek a gyökerek az önök számára, illetve mit jelent az, hogy Anita asszony maga is rengeteget utazik családokhoz, gyerekekhez, látogatja őket, tehát személyes kapcsolatot ápolnak?
Ez nagyon sok és összetett kérdés volt. Bevallom, megrendülve és kicsit izgatottan emlékeztem meg Legőci atyáról abban a templomban, ahol 110 évvel ezelőtt őt megkeresztelték. Furcsa érzés volt ott feleleveníteni az ő emlékét. És nagyon egyetértettem, amit a plébános úr említett a Szentmisén, hogy hajlamosak vagyunk a saját hőseinket mindig hasonlítani valakihez. Azért említette meg, mert sokszor mondják, hogy Legőci István a mi Don Boscónk. És hangsúlyozta ő is, hogy nem, ő a mi Legőci atyánk. Ne hasonlítsuk senkihez, mert az ő életútja és tevékenysége megérdemli azt, önmagában is másokhoz nem hasonlítva is megérdemli azt, hogy emlékezzünk rá, ne felejtkezzünk soha el róla, és igenis tartsunk ilyen megemlékezéseket minél gyakrabban. Én is érzékelem, hogy nagyon kevesen ismerik az ő életét és munkásságát, és az, hogy mennyi mindent tett az árvákért, de nem csak az árvákért, hanem az idősekért és általában minden rászorulóért. Úgyhogy javaslom mindenkinek az Isten Vándora című könyvét, már csak azért is, mert ez a könyv gyakorlatilag a 20. századi magyar történelmet leírja minden drámájával és keserűségével együtt. Nagyon élvezetes és izgalmas olvasmány.
Pontosak a gyökerek, hiszen az önök munkája során is folyamatosan, miközben örömöt, élményeket szeretnének nyújtani az árván, félárván maradt Covid árváknak, mégiscsak a szívükben ott él az elvesztett szülő. Tehát nem könnyű.
Szeretek személyes kapcsolatot kialakítani a családokkal, természetesen azokkal, akik erre nyitottak, és akik eljárnak a rendezvényeinkre, vagy a táborainkban, vagy a kulturális programjainkra, amiket szervezünk nekik, vagy családlátogatás keretében, ahol hosszasabban tudok beszélgetni velük, hiszen úgy lehet igazán hatékony és hasznos egy segítség, ha látom az életkörülményeiket, és tudom, hogy mi az a legnagyobb nehézség, amivel küzdenek. Azt tapasztalom, hogy gyakorlatilag minden családnál más a probléma, más a hangsúlyos, más, ami a legnagyobb nehézséget jelenti. Próbálok ilyenkor tényleg a hathatós segítségre és probléma megoldásra készülni. Azt is érzékelem, hogy nagyon sok esetben még nem zajlott le a gyászfeldolgozás folyamata, akár a gyerekeknél, akár az özvegyeknél, tehát fontosnak tartom, hogy pszichológiai vagy mentálhigiéni és segítséget nyújtsunk nekik, hiszen amíg ezen nem lendülnek túl, addig a gyermekek nem tudnak az önálló létre felkészülni sem, tehát hiába van a pénzügyi segítség, hogyha a gyászfeldolgozás folyamata még mindig tart. A pszichológiai és mentálhigién és egészségre odafigyelés nem csak a pszichológus vagy mentálhigién és szakember megszervezését tartalmazza, hanem igyekszünk élményeket adni a gyermekeknek és a családoknak. Ez az élmény, ez nagyon sokféle lehet. Lehet egy cirkuszi program, egy színház látogatás, egy operaház program, közös nyaralás a szülővel. Sokaknak ez az egyetlen nyaralási lehetőség egész évben. De szervezünk nagyon sok tábort a gyermekeknek is, akár bentlakásos tábort, akár hosszú hétvégés programot, vagy bejárós táborokat. Szerencsére nagyon sok felajánlásunk van, ezeket meghirdetjük a családok között, és jelentkezés sorrendjében próbálunk igazságosan dönteni. Szerencsére már külföldi programokat is tudtunk szervezni, ezt a nagykorú támogatottjainknak ajánljuk föl. Tavaly voltak Erdélyben, idén szervezünk őszi tábort a Felvidékre. Nagyon nagy az érdeklődés, sokszoros a túljelentkezés, úgyhogy már hosszú várólistánk is van. És hát kaptunk lehetőségeket sportrendezvényekre, belépőjegyeket. A Margit-szigeti szabadtéri színpadon volt egy csodálatos esténk a családok számára. Nagyon sok család élhetett ezzel a lehetőséggel, úgyhogy tényleg hosszasan lehetne sorolni szerencsére ezeket a program lehetőségeket, amivel próbáljuk egy kicsit szebbé tenni a mindennapjaikat, és egy kicsit alkalmat adni rá, hogy elfelejtkezzenek a nehézségekről.
bevallom, erre a beszélgetésre készülve megnéztem az önök honlapját, és szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani azokat az eseményeket, amik lezajlottak, vagy éppen előkészítés alatt vannak. Ugye tudjuk, akik tiszteltük Kádár János köztársasági elnök urat, elnöki tevékenysége során, hogy ő nagy horgász, és én találtam egy olyan segítséget, hogy horgásztábor Mártéjon, ahol a gyerekek az elnök úrral közösen horgáztak. Tehát én azt gondolom, hogy nem mindig pénzkérdés a segítségnyújtás, hanem az élményadás olyan módon is megtörténhet, hogy az nem csak az élményt kapónak, de az élményt adónak is örömet okozon. Látszik ezeken a fotókon.
Valóban a horgásztábor tavaly is, idén is talán a legnagyobb sikerű tábor volt. Már januárban jöttek a telefonok, hogy mikor lesz megint, mert ahhoz szeretnék igazítani a nyári szabadidejét a gyermekeknek. Nagyon szeretik, nagyon várják a családok és a gyerekek ezeket a horgásztáborokat. Nagyon nagy élmény volt, gyönyörű helyszínt sikerült ebben az évben is találni, és már készülünk a jövő évi horgásztábor megszervezésével is. Ezek a táborok egyrészt nagy segítséget jelentenek az özvegynek, hiszen egyszülős családokról beszélünk, ahol a szülőnek dolgozni kell, és közben megoldania, hogy felügyelet mellett legyen a gyermek a nyári szünidőben. Másrészt pénzbeli támogatást is jelent, hiszen azért ezek a nyaralások, táborok elég drágák szoktak lenni. Mi meg ezt a lehetőséget ingyenesen biztosítjuk a támogatónknak köszönhetően a gyerekek számára, sőt még sokszor ajándékot is kapnak a Horgászszövetségtől, úgyhogy valóban nagyon pozitívak a visszajelzések, és alig várják a következő ilyen alkalmat.
Az ősz, a tanévkezdés mindig anyagi nehézséget okoz a családoknak. Hogy tudja ezt segíteni a Regőci Alapítvány, amikor eljön a szeptember ezeknek a gyerekeknek, hiszen több mint 1000 gyerekről beszélt Anita asszony, akiket támogatnak.
Igen, a havi rendszeres támogatáson túl minden gyermek kap évente 4-szer kiegészítő támogatást. Ez iskola kezdéskor az egyik, karácsony előtt a másik, a fűtési szezonban, így február környékén a harmadik, és a nyári időszak előtt úgynevezett táborozási segély, vagy üdülési támogatás néven folyosítjuk ezt a támogatást, és ezt, ahogy mondtam, minden gyermek megkapja.
Nem könnyű az anyagi hátteret biztosítani. Említettem az első sajtótájékoztatót az alapítvány létrehozásakor, amikor még Maszkban voltunk ott, és önök magántámogatásból indították el a saját pénzükből ezt az alapítványt. Na most a gyerekek száma növekedett, és a háború sok mindent említhetnénk okán nem vált könnyebbé. A gazdasági helyzet segíteni ezeket a gyerekeket, családokat. Ha reálisan nézzük, a szereteten túl és a törődésen túl rengeteg pénzt, rengeteg anyagi támogatást is jelent. Talán a kedves rádióhallgatók emlékeznek arra, amikor árverésre bocsájtotta Áder János volt köztársasági elnök az ajándékait is az alapítvány részére. Hogy segíthetnek önöknek cégek, vállalatok, magánemberek?
Igen, nagyon sokféle típusú felajánlás érkezik hozzánk. Az alapítvány célkitűzése az, hogy rászorultság mértékében támogassuk a családokat, de hogy az általunk folyosított pénzbeli támogatást már nem kívánjuk befolyásolni és ellenőrizni, hogy ők mire költik. Ők tudják a legjobban, hogy ebben a hónapban új cipőt kell venni, vagy fogszabályzóra kell fordítani, vagy szemüvegjavítást. Tehát ezt a családok belátására bízzuk. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sok család esetében a COVID által okozott dráma és tragédia óta sajnos az életük többször még nehezebbé vált. Gondolok itt arra, hogy van olyan támogatott gyermek, aki a COVID-ban elveszítette az édesapát, de sajnos azóta a rákban az édesanyát. Tehát azóta lett teljesen árva, és van egy másik támogatottunk, akinek az édesanyja még küzd a rákkal. Tehát a tragédiák még nem feltétlenül értek véget. Van olyan család, ahol az édesanyja most munkanélküli lehet, tehát folyamatosan kell változtatni, módosítani adott esetben a támogatás összegét. Vannak felajánlók, akik mondjuk egy buszos társaság, aki kedvezményes lehetőséget ad nekünk, hogyha kirándulásra visszük a gyerekeket, akkor segít a családok vagy a gyermekek szállításában. Vannak, amikor tárgyi adományokat kapunk, például iskolatáskákat is kaptunk ebben az évben, de volt korábbi években, amikor benzinutalványokat tudtunk eljuttatni a rászoruló családoknak. Sok-sokféle lehetősége van annak, hogy támogassuk ezeket a rászoruló családokat, és hát ahogy említettem, ha valami rendkívüli esemény történik az életükben, akkor azon is próbálunk rendkívüli megoldásokat találni. Nagyon sok esetben jogi segítségre van szükségük, és ahogy ismerjük az ügyvédi munkadíjak árát, azért az is nagyon megterhelő lehet a családoknak. Szerencsére olyan ügyvédi iroda támogatónk is van, akik nagyon kedvezményesen segítenek az ilyen jogi problémák megoldásában.
Nagyon sok irányú a Regőci Alapítvány által nyújtott segítség, az a tevékenység, amit önök végeznek. A honlapot nézve látszik, hogy Regőci atya nem egy szomorú támogató volt. Mosolyog, ott van a gyerekek között. Szóval derű jellemezte ezeket a segítségnyújtásokat, az árvákkal való törődést. Hogy lehet az ő lelkiségét továbbvinni, továbbadni a róla elnevezett alapítványban?
Valóban az Isten Vándora című könyvben is olvasható, hogy Regőci István is fontosnak tartotta, hogy a gyermekek kikapcsolódási lehetőséghez, nyaraláshoz jussanak, és szervezett táborokat nekik, Balatonon is. Ő is érezte, hogy ez mennyire fontos egy kisgyerek számára, hogy új élményekhez jusson. Regőci atyánál egyértelműen érezhető, hogy az élete és a munkássága tettekről szól. Tehát ő mindig hangsúlyozta, hogy nem elég meglátni a problémát, nem elég sajnálkozni, vagy tanácsot adni, vagy mélységes együttérzésünkről biztosítani a gyerekeket, családokat, hanem az igazi hatható segítség az a szeretetből fakadó cselekvés, hogy akkor igen, látjuk a problémát, hogyan lehet megoldani. És a megemlékezésen is elmondtam azt, hogy amikor az eukarisztikus világkongresszus záró miséjén itt volt nálunk Ferenc pápa, és a záró misén Szent Jakab levelének egy részletét olvasták fel, ami az a jól ismert fejezet, ami a hit és a tettek kapcsolatáról, viszonyáról szól, hogy az igazi hitből mindenképpen tettek fakadnak. Úgy szól ez a részlet, hogyha valamelyik testvérnek nem volna ruhája, és nem volna meg a mindennapi tápláléka, és az egyiktek így szólna hozzá, menj békében, és lakjál jól, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, akkor az mit használna? Tehát Regőci atya is, ez a legfontosabb tanítása a számomra, hogy amikor küzdöttünk a Covid idején a tehetetlenség érzéssel, hogy már nem győztük hallgatni a szörnyűséges híreket, adatokat, hogy ismét újabb és újabb családok váltak csonkává, és veszítették el az egyik vagy mindkét szülőt, mit kéne csinálni, valamit tenni kéne ezeknek az árváknak a segítésére, és amikor létrehoztuk az alapítványt, akkor szinte megkönnyebbültünk, hogy végre megtaláltuk a megoldást, és valóban érezhető volt, hogy az egész ország megmozdult. Összefogott, mindenki telefonált, e-mailt írt, segíteni akart, pénzt utalt, támogatott, nagyon megható és felemelő pillanatokat éltünk át.
Végül engedje meg Anita asszony egy személyes kérdést. Ön ugye boldog családanya, anya, nagymama, de itt ülünk most ennek az interjúnak a felvételekor az ön szobájában, és Regőci atya mosolyog ránk egy képről, a másik oldalon pedig az önök által támogatott gyerekek csoportosan vagy egyénileg láthatók. Mit jelent az ön számára személy szerint ez az alapítvány, hiszen már eltelt 4 év a létrehozása óta? Mit jelent az, hogy Regőci atyával szólva tehet a rászorulókért?
A mindennapjaimnak talán legfontosabb része a Regőci Alapítvány körüli tevékenység. Biztosan része ennek az is, hogy az első unokánkat pont a Covid idején vártuk, és talán érzékenyebben átélhettük azt az érzést, ami elfogta a kórházba került várandós kismamáért aggódó házastársat, vagy a gyermekeket. Tehát mi is nagyon izgultunk, amikor a menyem a mi unokánkkal volt várandós, és szörnyűséges abba belegondolni, hogy egy örömteli időszakot egy ilyen életre szóló dráma árnyékol be. És nem lehet felhőtlenül örülni ennek a pillanatnak, hiszen sok esetben az édesanyja nem tarthatta a kezében a kisbabáját, sok esetben az édesanyja nem élte túl a Covidot, és a kisbabát meg lehetett menteni, az apa ott maradt egy újszülött kisbabával, feleség nélkül. Tehát ezeket a drámákat azt hiszem én sosem fogom tudni teljesen elfelejteni, ezért keresem a folyamatos lehetőségeket arra, hogy ezeket a családokat, a gyerekeket végigkísérhessem a felnőtté válás útján, és amennyire lehet egészséges lelkű emberekké válhassanak.
kedves hallgatóink, dr. Herceg Anita asszonnyal, a koronavírus árváit támogató Regőci István Alapítvány kuratóriumi elnökével a COVID árvák segítésének módjáról beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
¡Vamos ya, bueno, vivo!
¡Vamos! ¡Ale!
¡Vamos, ale con ale!
Che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano. Y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silenzio, desta delle foglie, degli alberi. Todo tiene música si está. Solo con lei, non importa pioggia o vento. Prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones. Iremos por el mundo como van. Per la strada una canzone. Por las calles las canciones. Oh. Un día dura apenas un momento, un momento. Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Porque aunque per terra se accende una stella negli occhi suoi, es tutta un'altra musica con lei. No, no. Solo si está. No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone, una canzone. Fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere, para vivir. Por ella sé que hoy los amores comenzarán y las guitarras van a tocar. Sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo junto siento che sto in casa in qualche ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, iremos por el mundo como van. Por las calles las canciones.
Italia y Puerto Rico,
dame, dame
una canción,
hermanito.
Por las calles, las canciones.
Italia, Puerto Rico,
no.
Juntos.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Folytatom a felolvasást a könyvből. Hétköznapokon tehát kora hajnalban már ott állt a kerékpárja a fűszőgyártelepi templom falához támasztva, míg ő magához vette az erősek kenyerét. Egyik alkalommal, amikor a portásnak is feltűnt, a minden reggel fél órával előbb érkező leány megkérdezte tőle. Mondja, magának megéri minden nap fél órával előbb jönni? S Magdika a szokásos egyszerűségében válaszol, nem magyarázkodik, nem mentegetőzik, nem akar meggyőzni senkit. Egyszer csak annyit mond, nekem megéri. Gyakran méricskélünk. Én magam is tapasztalom magamon. Adódik egy helyzet, rögtön az ugrik be első gondolatra. Vajon ez megéri? Megéri a fáradtságot? Jó lesz ez nekem? Van ebből nekem hasznom? Ezek természetes emberi reakciók. Sérültségünkből is fakad, hogy rögtön magunkra gondolunk, és azt nézzük, hogy nekünk mi a jó. És Péter apostol is megkérdezte, hogy mi lesz a jutalmunk, Uram? És Magdika is azt mondja, hogy neki megéri. Ez Magdikának is természetesen megérte, és mindannyiunknak megéri, hogyha Istenért, az emberekért áldozatot hozunk. De ezzel, hogy Magdika ilyen álhatatosan minden reggel ott volt, és magához vette az Úr Jézus Krisztust, ezzel nagyon sokaknak jót tett, mert ahová csak ment, vitte Jézust, mint ahogy Szűz Mária, miután megfogant a méhében, amerre csak járt, Krisztust hordozta. Krisztus hordozóvá válunk mi is, hogyha Krisztus él bennünk, és ahová csak megyünk, ott a kegyelem virágai nőnek a lábunk nyomán, ott az emberek vidámabbak lesznek, nem is értik, hogy miért, talán mi se értjük, őszintébb lesz a mosolyuk, rossz gondolataik elszállnak, kedvesebbek lesznek egymáshoz, haragosok kibékülnek, akik még nem ismerik Isten szeretetét, azok megismerik, és ki tudja, hogy mennyi hozománya van annak, hogy mi Krisztussal járjuk földi zarándokutunkat. Jézushoz menni, Jézusért élni, Jézusra várakozni, Jézusért áldozatot hozni mindig megéri. Még egy momentumot emelek ki ebből a kis történetből a portással. Azt mondja Magdika, ha megérkezem, jókedvűen ráköszönök. Ő készségesen kaput nyit, és mosolyogva kérem a bebocsájtást. Ő pedig nagyon udvarias. Most már nem tesz megjegyzést, ami ugye a történetből talán egy kicsit gúnyos megjegyzés lehetett. De már nem tesz ilyen megjegyzést. Mosolyog a portás is, mosolyog Magdika is, és szeretet van köztük. Mennyire jellemző Magdikának ez a szinte szüntelen jókedve és az állandó mosolya. Most voltunk a forrásponton, ahol Székely János püspök atya mondott egy történetet, amit most én is idézek tőle. Egy lánynak meghalt az édesapja, aki képkeretező volt, és nagyon sok képkeret maradt rá, több ezer. És gondolkodott, hogy mit csináljon ezekkel a képkeretekkel, és lett egy nagyon jó ötlete. Mindegyik képkeretbe egy tükröt rakott, amire valami ilyesmit írt fel, hogy az Isten megteremtette a te arcodat, de mosolyognod neked kell. És pillanatok alatt elvitték ezt a sok szépen bekeretezett tükröt a szép felirattal. Valóban a jó Isten teremtett nekünk egy arcot, meg teremtett szívet is, és hogyha a szívben béke van, és viszonylag gyógyult, és minél jobban gyógyult, annál inkább tudok mosolyogni. Mosolyogni akkor is, amikor esetleg sírni volna kedvem, de mégis tudok mosolyogni a másik emberre, és megtapasztalhatjuk, hogy amint rámosolygunk valakire, őneki is enyhül az arcán a feszültség, és talán ő is visszamosolyog. Mennyire tudunk örülni egy kisbabának, amikor játszadozunk vele, mi mosolygunk rá, kicsit babusgatjuk, és egyszer csak ránk mosolyog. És olyan, mintha a kis Jézus mosolyogna ránk, mert hát egy ilyen kisbabának még nagyon-nagyon őszinte a mosolya. Kövessük ebben is Magdika példáját, jókedvűen szóljunk egymáshoz, és mosolyogjunk egymásra. Ez kell némi tudatosság is, és a szív jó szándéka. Folytatom a könyv olvasását. Egyik alkalommal, amikor Magdi a Jankovics telepre utazott lelki gyakorlatra, korábban kellett volna mennem a szokott időnél. Pont aznap reggel aludtam el. 10 perccel később értem ki. Nem várhatott meg, mert a vonatról elkésett volna. Nagyon resteltem ezt az esetet. Amikor megjött, bocsánatot kértem tőle, mire zavarba jött. Bizony nekem kellene inkább bocsánatot kérnem, hogy így megdolgoztatom az atyát. Természetes, hogy én boldogan dolgoztam érte. Átszellemült arcát, lezárt szemeit látva, nagyon sokszor gondoltam, hogy valóban egy szentet szolgálok. Mint ahogy hallhattuk, adódott egy szituáció, amikor az atyának kicsit korábban kellett volna menni áldoztatni, ezt gondolom megbeszélte Magdikával, és az atya pont akkor aludt el. 10 percet késett, és már Magdika nem tudta megvárni, mert indult a vonata. Az atya mondja, hogy nagyon resteltem az esetet. Amikor megjött, bocsánatot kértem tőle, mire zavarba jött. Bizony nekem kellene inkább bocsánatot kérnem, hogy így megdolgoztatom az atyát. Bizonyára érezzük mi is ezt a nagy-nagy finomságot a lelkek között, a Szentlélek finomságát. A Jóisten megengedte ezt a szituációt, mint hogy a mi életünkben is sok ilyen helyzet alakulhat ki, amiből kihozhatunk jót is, rosszat is, ami hozzáállásunktól függ. Az atya restelte magát, szégyelte magát, de hát nem szándékosan késett el, nem azért nem volt ott időre, mert valami mást fontosabbnak tartott, és Magdika ügyét pedig másodlagosnak, hanem elaludt. Eszembe jut egy történet, valahol olvastam, hogy egy atyát, egy idős atyát éjjel hívták betegek kenetét feladni egy haldoklóhoz. És az éjszakai órákban rögtön fölkelt az atya, indult, de valahogy egy kicsit megszédült, még egy picit visszaült, és elaludt a fotelben. És amikor fölébredt, igyekezett eljutni a haldoklóhoz, de mire odaért, már meghalt. És annyira bántotta az atyát ez az eset, hogy ő miatta nem kaphatta meg a betegek kenetét a haldokló, hogy állítólag utána soha nem aludt ágyban, hanem vezeklésképpen fotelban aludt. Természetesen itt sem arról van szó, hogy az atya hibázott volna, mert nem szándékosan húzta az időt, hanem rögtön indult, hanem az öregségből fakadóan, a fáradtságból fakadóan visszaaludt a fotelban. De mégis úgy érezte, hogy vezekelnie kell. Hát, hogy aztán jól tette, vagy nem, nem a mi tisztünk ezt eldönteni, de hát ebből is, kis történetből is érzékelhető, hogy mennyire fontos a betegek szentsége, hogy a haldoklóhoz kihívjuk a papot, ha lehet még gyóntassa meg, adja fel a betegek szentségét, a viatikumot, az oltári szentséget, szolgáltassa ki neki. Ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni a prédikációkban is, hogy ne féljünk kihívni a papot. Sokszor ugye az a kifogás, hogy nem akarjuk, hogy megijedjen a haldokló. Mert ha már a pap jön, akkor neki meg kell halni. Higgyük el, hogy egy haldokló, akinek már a lelke nagyon közel van Krisztushoz, nem ijed meg a paptól. Sőt, nagyon-nagyon örül a papnak. A lelke mindenképpen. Sőt, vágyik arra, hogy megkapja ezeket a szentségeket. Ha szeretjük családtagjainkat, akik elmenő félben vannak, ne várjunk az utolsó pillanatra, mert sokszor elkéssük ezt a pillanatot. A legnagyobb szeretet az, hogyha valakinek az üdvösségét akarjuk. Hát itt ebben az esetben nem arról volt szó, hogy haldoklóhoz ment volna az atya, hanem csak Magdikát megáldoztatni, és hát azt is látjuk, hogy Magdika milyen kedvesen reagálta ezt le, és azt mondja, hogy bizony nekem kellene bocsánatot kérnem, hogy így megdolgoztatom az atyát. Megrendül a szívünk, amikor ezeket a szavakat halljuk egy ilyen fiatal kislánytól. Érezhető a szavaiban, hogy egy kicsi neheztelés sincs az atya irányában, hanem az együttérzés, a szeretet és az irgalom. Az atya után el is mondja, hogy átszellemült arcát, lezárt szemét látva, nagyon sokszor gondoltam, hogy valóban egy szentet szolgálok. Ilyen szenteket szolgálni nagyon könnyű egy atyának, de minden embert könnyű szolgálni, a bűnösöket is, a durvább lelkűeket is, akik még távolabb vannak Isten szeretetétől, azokat is. Mindenkit nagyon-nagyon jó szolgálni, mert mindenkiben Istent szolgáljuk. Inkább csak azt mondhatjuk talán, hogy könnyebb szolgálni az ilyen szent életűeket, mint Magdika, és nehezebb olyanokat, akik még az Isten igáját le akarják rázni magukról, de az öröm ott van minden szolgálatban, minden papi szolgálatban. És ha kérdeznének, hogy melyik részében a papi szolgálatomnak van a legnagyobb örömöm, nem tudnék választ adni, mert mindegyikben. Az atya nagyon alázatosan bocsánatot kért, tanuljunk meg mi is bocsánatot kérni, hogyha esetleg valamivel megbántunk valakit, vagy éppen a pontatlanságunkkal, vagy a késésünkkel bántottunk meg valakit. Vannak ugye notórius késők, vannak, akik egyszerűen nem tudnak pontosan elindulni, pontosan odaérkezni valahová. Ez egy misztérium, én ezt soha nem értettem. Szerintem azt se érti, aki mindig késik, és nagyon szenved tőle. Egészen biztos, hogy a gonosz lélek is közrejátszik ilyenkor, mert a pontatlanság az mindig feszültséget kelt. Gondoljunk bele, hogy egy közösség vár egy busz, hogy indulhasson, és valaki késik, és emiatt nem érnek oda a tervezett programra. Természetes, hogy fölháborodnak a lelkek, akik most hallgatják, és ez a pontatlanság egész életükben kínoszta őket, kérik a Jóistentől, hogy vegye el tőlük ezt a gyengeséget, és gyógyítsa meg őket. Érdemes elmondani egy kilencedet erre a szándékra, vagy egy szent közbenjárását kérni, akiről tudjuk, hogy mindig precíz volt, pontos volt, hogy segítsen nekünk, hogy ebből az emberi gyengeségből meggyógyuljunk, és nagyon sok konfliktus forrást szüntetünk meg ezzel az életünkben. Ha pedig olyan emberrel találkozunk, aki késik, akkor mi is legyünk elnézőek, türelmesek, nagy lelkűek, irgalmasok, ugyanakkor az igazságnak is, az igazságosságnak is jelen kell lenni, és érdemes elbeszélgetni négy szem közt, leülni, és megbeszélni azt, hogy hogyan tudnánk úgy folytatni, hogy ez a feszültség már ne legyen köztünk, és próbáljunk pontosan odaérkezni a megbeszélt időben. Ne adjatok teret a sátánnak, mert ahogy mi is megtapasztaljuk, nem mindenki olyan toleráns, olyan nagylelkű, mint Bódi Mária Magdika.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, ne